Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Egy hajdan virágzó monostor bugac közelében, amelynek immár több mint egy évtizede tart a régészeti feltárása. Idén egy jókora, a tatárjárás idején készült erődítését azonosították a szakemberek.
Egy adott pillanatban, és ez a tatárjárás időszaka, másodlagos volt az ősök iránti kegyelet, hiszen valami felülírta ezt a dolgot, és ez nyilván a saját életnek a védelme volt, és a helyiségnek a védelme, és jelenlegi ismereteink szerint egy olyan nagyjából 5-600 méter hosszú sáncárok szakasszal, sáncárkokkal védték ugye ezt az épületet, és hát ennek során több száz sírt metszettek el. Nem az volt az első, hogy szépen az ősök csontjait arrébb rakják.
A Péter monostor a feltárásán készült riportból kiderül az is, hogy milyen sok eredmény született az elmúlt években a tatárjárás kutatásában. Így már tudjuk, hogy az ország lakói sok helyütt igyekeztek feltartóztatni a mongolokat.
Ma már azt mondhatjuk, hogy itt sokkal militárisabb a társadalom. Egész egyszerűen otthon vannak a fegyverek, és egész egyszerűen tele van tízezrével vannak katonaviselt emberek egyébként egy adott pillanatban, még hogyha azok kvázi mai szóval élve nyugdíjasok, vagy veteránok is lennének. Tehát egész egyszerűen nem jelentett olyan nagy problémát az, hogy katonaviselt emberek valamilyen minimális, legalább minimális hadászati ismerettel akár egy faluba is legyenek.
A műsor utolsó perceiben Szolnokon járunk. Immár a második rangos szakmai díjat kapta meg a Vár modern tornya, vagyis a még meg sem nyílt várkapu látogatóközpont, ami az évháza lett középület kategóriában.
Volt egy méltatás, amit az egész pályázatnak a kurátora írt, aki nagyon pontosan megértette, hogy itt miről van szó. Tehát az az időbeli utazás, amit ez a ház itt ilyen modern eszközökkel próbál megtenni, az, ha amennyire jól értettem ebből a méltatásból, az megérintette a zsűrit. Tehát ezeknek az évszázadoknak az áthidalása ez volt szerintem az, ami őket izgatta.
Fontos, hogy az építészetről legyen akár egy közbeszéd, úgy, ahogy irodalomról vagy színházról lehet értő módon véleményt mondani, egy kritikát, építészetről is lehet, mert párbeszédbe lehet ezáltal keveredni bizonyos síkon.
Hallhatnak arról is, hogy nemrégiben egy összegző kötet jelent meg a feltáró régész munkájaként a Szolnoki Vár, azaz várak történetéről.
Nyilván összegzi azokat a tudásokat, amit pillanatnyilag gondolunk a Szolnoki Várról, de ez messze nem jelenti a kutatásnak a végét. Most is éppen feltárásokat végzünk a Bástyasétány kapcsán, amit a nyugati Zagyva-meder oldalánál zajlik. Most is találunk új információkat, de azt gondolom, hogy akit érdekel a Szolnoki Vár, ebből a kötetből meg tudja ismerni az aktuális információkat.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Péter monostora feltárásán Rosta Szabolcs ásatásvezető régésszel, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójával beszélgettem.
Itt állunk Bugac határában, a monostori határrészben, az egykori Péter monostora területén.
Ahol továbbra is tart a feltárás, most már több mint egy évtizede?
12 éve jöttünk ide először, igen.
Azóta feltárták ennek az egykori monostornak a templomát, magát a kolostort is, illetve tőle nyugatra, ahol most állunk, egy teresedést, és hogyha jól látom, akkor most ezt a teresedést fel is bontották.
Igen, ez egy nagyon különleges helyszín, hiszen számunkra is teljes megdöbbenésre vettük azt tudomásul, hogy 80-90 centivel a föld alatt érintetlenül ott van egy főtér, egy 13. századi árpádkori főtér. Lényegében nagyon jó minőségben, szinte lekövezett főtérről beszélhetünk, és valóban a történelem egy adott pillanatában ezt a főtéret ezt átvágták, hatalmas árkokat, sáncokat építettek, és hát most már tudjuk is, hogy ez nyilván a tatárjáráshoz köthető pillanatot mutatja.
Hogyha közelebb megyünk ehhez a most feltárt árokhoz, lehet azt látni, hogy teli van temetkezésekkel. Ezek a temetkezések is a tatárjáráshoz köthetőek? Vagy korábbiak?
Ugye Szent László törvényei meghatározták azt, hogy a cinterembe, illetve hát ugye a templom körüli helyre kellett temetkeznie a keresztény lakosságnak. Éppen ezért itt is ugye volt egy templom már az 1050-es, 1040-es évektől kezdve, és amikor felépítik az első kolostori épületeket, valamikor 1120-as, 30-as években, akkor lényegében itt már egy nagy temető fogadja, egy nagy alapnépesség fogadja az első szerzeteseket, és hát utána is folytatódik, ugye, mint minden egyes normális kolostornál, akár a kolostor udvarba, akár a kolostor köré. Az egyébként, hát most már úgy gondoljuk, hogy több ezer embernek egy adott pillanatban több ezer ember is élt itt, annak a temetkezése, hát itt rengeteg temetkezéssel számolunk, igen.
Tehát akkor ezek nem kifejezetten a templomhoz, illetve a kolostor közösségéhez kapcsolódnak.
Maga az egész népességről van szó. Nagyon nehéz nyilván ebbe a keresztény temetkezések közül elkülöníteni azt, hogy melyek azok, amelyek az elitnek a temetkezései, vagy melyek azok, amelyek szerzeteseket mutatnak. Érdekesség például, hogy a kolostor udvarán bent a kerengőben, ott mint a heringek úgy fekszenek a vázak, de hát gyerekek, nők is, tehát ott biztosak lehetünk abban, hogy nem a kolostornak a lakóiról van szó, de hát vannak olyan sírkamrák, téglából épített kripták, ahol viszont biztos, hogy voltak szerzetesek, apátok, illetve nyilván előkelők is, és a 11. századi periódusban, nyilván megelőzve egy picit a kolostornak az építését, akkor pedig az előkelőknek azért még komoly arany leletei is vannak, tehát ilyen esvélyűkarikák, gyűrűk, ezeket megtaláltuk.
Hogyha kicsit tovább nézünk ezen az árkon, a túloldalán, szintén, mintha valamiféle csontdepó volna, rengeteg koponyát látok egy helyen.
Ugye, amikor betelik egy temető, ez egy általános cselekedet a középkorban, akkor úgy szabadítják föl, de hát a mai napig is így csinálják ezt, hogy régi sírokat azokat felszedik, és hát akkor utána egybe ugye jóval kisebb helyet foglalnak már a csontok, hogyha kupacba rakják őket. Tehát ezeket az úgynevezett csontdepókat vagy osszáriumokat is megtaláljuk, de hát legalább annyira érdekesek itt ugye az eszmetlen mennyiségű átvágott sír, ami mind azt mutatja, hogy egy adott pillanatban, és ez a tatárjárás időszaka, másodlagos volt az ősök iránti kegyelet, hiszen valami felülírta ezt a dolgot, és ez nyilván a saját életnek a védelme volt, és a helyiségnek a védelme, és jelenlegi ismereteink szerint egy olyan nagyjából 5-600 méter hosszú sáncárok szakasszal, sáncárokkal védték ugye ezt az épületet, és hát ennek során több száz sírt metszettek el, és hát ezeknek a síroknak a maradványai is belekerültek már az árok aljába, illetve hát valószínűleg akkor is azért ástak kisebb gödröket, amiben bele lehetett rakni ezeket a maradványokat, de félelmetes egyébként azt, ahogy mutatja azt a, hát az életüket védték, hogy tényleg másodlagossá vált a kegyeleti szempont, nem az volt az első, hogy szépen az ősök csontjait arrébb rakják.
Meg hát gondolom, hogy akkor ez már nem volt egy aktívan használt temető, hiszen ugye fölötte van ez a 13. századi kikövezés, ami ugye valószínűleg szintén tatárjárás előtti.
Bármilyen meglepő is, az akkori élethez ez normálisan hozzátartozott, tehát ez igenis aktív temető volt, felfeltörték a követ, belerakták a holttestet, és akkor utána visszadöngölték, visszatemették, és hát 30-40-50 centivel a lábuk alatt ott voltak az ősök, ebből ők nem csináltak egyébként különösebben nagy problémát, tehát ezt az utolsó pillanatig használják ezt a temetőt, az utolsó pillanat jelen esetben 1241 valamelyik hónapja, és olyan szinten egyébként, ez már mostani régészeti technológiai módszerekkel ez nem kimutatható, de hát van, hogy a főtérben vannak beszervülve a csontvázak, ami azt mutatja, hogy itt egy tereprendezés történik, amikor kialakítják a főteret, kicsit vágnak le bizonyos részeiből a területnek, és ezáltal felszínre vagy felszín közelbe kerülnek sírok, és hát el lehet képzelni egyébként, hogy a szekerekkel így mentek, hiszen nagyon szép szekérnyomokat lehet látni, és a szekerek és a járókelők között néha a felszínből, a járószínből így kivillant egy-egy ősnek a maradványa.
A tatárjárásnak az egyik leglátványosabb bizonyítéka ez az árok, amit itt a kolostortól, illetve a templomtól nyugatra létesítettek. Ez az árokrendszer teljesen körülfogta a templomot?
Nagy valószínűséggel igen, hát jelenleg még csak kisebb szakaszát, egy 30-40 méteres szakaszot tudtunk föltárni. Ebben nagyon érdekes dolgok voltak, külső árokban temetetlen, anatómiai rendben lévő vázmaradványok, állatok, tehát állatdögök, lovak, borjúk, mind fiatal állatok. Ez egyébként teljes összhangban van azzal, amit a 2016-os évad során a kolostort egy 100-150 méterre lévő udvarháznál tudtunk azonosítani, ahol ugye hát sajnálatos módon sorba fektetett és kivégzett 2 és 14 év közötti gyerekek vázai mellett voltak ugye egyrészt kutyának a összevagdalt koponyája, illetve hát a teljes anatómiai rendben lévő váza, és 12 borjú, kismacska, tehát minden, amit el tudunk képzelni, és fiatal állatok, ami egy abszolút abnormális pillanatát mutatja a történetnek, egy vérgőzös napot, amikor itt lényegében minden élőlényt kiirtottak, és hát ugye ismerve a történelmi szituációt, ez nem nehéz felfedezni a tatárjárás pillanatát, és ezek az árkok is megőrizték, ezek a védelmi árkok, hiszen a védelem ide szorul be nyilván a nagy épület köré, ami abban a korban egy várszerű épület volt, hiszen egy kolostor az lényegében egy várral volt egyenértékű, hatalmas tornyokkal, nagy kerítőfalakkal, és ez a sáncárok, ez valóban még egy plusz védelmet jelentett. A belső árokban pedig hát legalább ilyen érdekes dolgok voltak, archeozoológus kollégám megvizsgálta, egy ilyen állati csont szőnyeget találtunk, és hát ott frissen helyben feldolgozott, ilyen tessék-lássék módon feldolgozott állatok voltak, amik szintén főleg fiatal állatok voltak, és nagyon sok vadállat is volt közötte, ami az archeozológus álláspontja szerint azt mutatja, hogy kezdenek kifogyni az élelemből, tehát hogy pótolni kell az élelmet vadállatokkal és a fiatal állatokkal, ugye megint nem egy normális, hogy azokat kezdik el feldolgozni, és azt lehet mondani, hogy nem kizárt, nyilván erre még azért várunk, hogy ezt biztosan kijelentsük, de a véleményem szerint minden azt támasztja alá, logikailag is az a megfelelő, ha azt mondjuk, hogy a mongolok egy rész össze egy valamilyen seregtest, az itt egy főhadiszállást akár kiépíthetett, és itt telelt át. És ez az állatcsont szőnyeg is azt mutatja, hogy itt egy nagy társaságot kellett hirtelen élelmezni, és ez mondjuk éppen egy hadsereg rész is lehetett.
Meg hát talán azt is jelentheti, hogy viszonylag sokáig tartott az ostrom, tehát nem egyik napról a másikra tudtak betörni.
Az biztos, hogy volt nagy nyíltszíni csata, tehát azt kell elképzelnünk, hogy ez a bugaci monostornak hívunk, és Péter monostora volt a becsületes neve. Annak idején a Péter monostor az egy nagy város volt, a maga korában egy több ezres lakottságú kőépületekkel, nagy emeletes épületekkel rendelkező, városközponttal rendelkező település volt, és ennek nyilván a határánál valószínűsíthetjük azt, hogy nagyon magyar egységek vonódnak össze, mint ahogy ez a mai napig is így történik, hogyha a nagyvárosnak a védelmében azért sokkal inkább nagy a védelemnek a kifejtése is, és ennek a bizonyítéka az a több száz méter hosszan húzódó, tele fegyveralkatrészsel, törött fegyverrel a monostort egy 700 méterre a település szélén, ami azt mutatja, hogy a keleti irányból jövő ellenség, itt most azért lényeges, mert nyugatra egy mocsár veszi körül, tehát onnan nem törhettek be, és keleti irányból próbálták meg fölvenni az arcvonalat a magyar egységek. Ennek nagyon nagy a valószínűség, hogy ez tényleg így történt, hiszen rengeteg fegyveralkatrész, és pont a törött fegyver az ezt mutatja. Nyilvánvalóan a források nem szólnak magáról Péter monostoráról erről a pillanatról, de hát egyrészt a rengeteg analógia, amelyet ismerünk akár Egres monostora kapcsán, tehát a korabeli források, amit leírnak, azok alapján azért el tudjuk képzelni, hogy mi történt itt, hát plusz itt ugye régészeti eredményeink is vannak, és megerősíti azokat az információkat, amiket az egykori adatközlők mutatnak.
Hamarosan folytatjuk a Péter monostora feltárásán készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.